Köszöntelek titeket. Ugye, hogy elhangzott az elején, Szilágyi Szabolcs a nevem. Kolozsvárról érkeztem. De nem ott születtem, Besztercei születésű vagyok. Ezelőtt 10 évvel költöztem fel Kolozsvárra továbbtanulás miatt. Aztán úgy alakult, hogy bekapcsolódtam az ottani egyetemista baptista ifibe. Részévé váltam ennek a plántáló csoportnak, aminek az eredménye a kőszikla gyülekezet lett. Akkor még nem tudtuk, hogy kősziklának fogják hívni, ezt még nagyon sokáig nem tudtuk. Aztán ott ismertem meg Kolozsváron a feleségemet is, ott találtam munkát az egyetem után, 6 évig dolgoztam programozóként, és nemrég váltottam, és most egy könyvkiadással foglalkozó cégnél dolgozom. A kősziklának úgy gondolom mondhatom, hogy lelkes tagja vagyok én is. Ati azt mondta az elején, hogy most nem vagyunk itt mind, ez igaz. Azt mondja, hogy csak a dicsőítő csoport jött el, úgy gondolom ez is igaz, hogyha így akarják a tudomásomra adni, hogy engem is felvettek, ez egy régi vágyam amúgy. Nem sikerült eddig befurakodni, de akkor most megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem. Kérlek, hogy szóljatok majd, hogy a következő próba hánytól lesz, hogy... Jó. Nem hoztam egy kimondott alapígét ehhez az ige hirdetéshez, hanem a teremtés könyv történetéből, a Biblia első lapjairól olvasok majd néhány szakaszt. Elsőként az 1 Mózes 1, 26-tól a 31-ig. De még mielőtt felolvasnánk ezt, arra hívlak, hogy imádkozzunk. Valljuk Krisztusunk azt, hogy egyedül te vagy méltó a mi dicséretünkre. A mi hétköznapjaink és a szívünknek a vágya hajlamos arra, hogy más dolgokat dicsőítsen, sokszor magunkat, vágyainkat, múlandó dolgokat. Segíts most a szemeinket felemelni ezekről rád, és segíts a mai napon betelni veled, meglátni azt, hogy mindennél lettél a mi számunkra, meglátni azt, hogy te elég vagy nekünk. Segíts megvizsgálni azt, hogy mennyire hálás a mi életünk. Szeretnénk azt, hogy miközben ezek az igazságok elhangzanak, te dolgozz a mi szívünkben és foglalkozz velünk. Kérünk, hogy légy itt közöttünk és tedd az üzenetet igazán személyessé mindannyiunk számára. Olyan jó lenne, hogyha ez nem egy beszéd lenne, hanem ez a te élő szavad lenne hozzánk, ami nem tér vissza üresen. Kérünk, hogy hallgass meg. Amen. Keressük ki tehát ezt az első igerészt a Bibliából, nem hiszem, hogy bárkinek ez nehézséget okozna. A 26. verstől is szól Isten igéje. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég madarának és minden földi csúszomászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, 6. nap. Ami megragadta a figyelmemet ebből a szakaszból, az Istennek a végkövetkeztetése. Megtörtént a teremtés 6 nap alatt, és azt mondja Isten a végén: mindez igen jó. Hogyha olvastuk volna az előző szakaszt is, de gondolom, hogy ismeritek, szinte mindegyik nap azzal végződik, hogy azt mondja Isten, hogy ez jó. és lesz este és reggel, második nap, harmadik nap, és ez az első alkalom, miután az embert megteremti, hogy azt mondja Isten, hogy ez igen jó, nagyon jó, nagyszerű, ennél jobb nem is lehetne. És aztán Isten, mint aki jól végezte dolgát, megpihen a hetedik napon. Ő tényleg jól végezte dolgát, úgy gondolom róla ez elmondható, és jól tette, hogy megpihent, hiszen szoktuk is mondani, hogy munka után édes a pihenés. Minket is arra hív, hogy ebben kövessük őt, és néha gyakoroljuk ezt, hogy megállunk a munkából. Azt szeretném kérdezni így az elején, hogy mit gondoltok, mit gondolsz, hogy tényleg jó volt-e az, amit Isten alkotott? Vagy csak arról van itt szó, hogy hát Isten elfogult volt, végül is ő csinálta, úgy benne volt a szíve, lelke a tervezésben, és hát úgy kicsit elfogult volt, amikor megállapította, hogy ez jó. Szeretek főzni, de nem szoktam nagyon sűrűn. Eszter már is nevet. Az van, hogyha főzök valamit, akkor én azt nagyon meg tudom utána dicsérni, és ez annyira jól esik nekem. Talán a tegnap is mondta azt Eszter, hogyha fele annyiszor dicsérnem az ő főztjét, mint ahogy a sajátomat szoktam, akkor az úgy elég is lenne talán. Ez az igazság. Miközben főzök, akkor kitalálom, hogy még mehet bele ebből a fűszerből, abból a fűszerből, ott kóstolgatom, még teszek egy kis sót hozzá, egy kis fűszert, meg mi egymást, és úgy jön az étvágy, és akkor úgy megéhezek, és amikor oda kerülök, olyan jó étvágyal tudom azt megenni. Nem mindig jön össze, talán háromszor életem során nem voltam megelégedve azzal, amit főztem, de úgy azon kívül azt hiszem elmondhatom, hogy eléggé ízlett. Na de mit gondoltok, hogy ez állt fent Istennél? Hogy azért mondja azt, hogy igen jó az, amit létrejött, amit teremtettem azért, mert ő tette, vagy az tényleg jó volt? Tényleg jó volt. Köszönöm. Ki az, aki közületek inkább a tengerpartot szereti? Úgy kérném, hogy emelje fel a kezét. Hát úgy, ha vakációról van szó például. Jó. És ki az, aki a hegyeknek a barátja? Jó, hát nem gondoltam volna, hogy mi leszünk többségben. Volt-e már olyan, hogy jártál valahol a természetben, és rácsodálkoztál arra, hogy ez mennyire gyönyörű? Hogy milyen szép? Úgy megdöbbentett, és egy olyan jó érzést keltett benned az, amikor ezt láttad. Volt egy ilyen wow érzésed. Hűha, ez igen jó, mondhattad volna. És ne haragudjatok, hogy ezt mondom, de számomra nem ez az igazi táj, ami a magyar határnak ezen az oldalán fogad minket, amikor errefele jövünk. Akartam is mondani. Lehet, hogy nem jó stratégia, sőt, biztosan nem az, mert most közös nevezőt kellene találnom veletek, hogy tudjatok kapcsolódni a mondani valomhoz, és ebben most lehet, hogy személyesen érintettek vagytok, de az az igazság, hogy az a hegyvidék és azok az erdők, amik ott vannak körülöttünk, azok nagyon-nagyon tudnak nekem tetszeni, és most is, amikor ott jöttünk el, Várad fele félúton. Volt alkalmam megcsodálni. 7 km per órás sebességgel jöttünk Fekete-tónál, épp vásár van, és úgy kiszálltam az autóból, meg sétáltam, úgy Eszter úgy menni egy métert előre, és úgy néztem a tájat. Nagyon szép, ahogy őszbe fordulnak a levelek. Aztán emlékszem egy másikra, és amikor a hegyen táboroztunk a házi csoportunkkal, elmentünk egy ilyen egynapos túrára. Reggel 7 az már úgy a domboldalon, a hegyoldalon jócskán fent talált minket, úgy korán indultunk. És mire felértünk a csúcsra, leszállt a felhő a hegyre, és nem láttunk semmit. Nagy köd volt, nagy szürkeség volt, nyírkos volt a levegő, teljesen átáztam, átnedvesedtem, hideg szél fújt, vacogtam. Hogyha valaki néhány méterrel előre ment, akkor teljesen elveszítettük, már nem lehetett látni. Felmentünk néhány csúcsra, úgy Béla barátunk, aki vezetett minket, úgy elmondta, hogy hát tiszta időben erről a hegycsúcsról át lehet látni Havasalföld fölött, és túl a Dunán, Romániának a területéről ki lehet látni a határnak a túloldalára, de hát mi ott csak 1-2 métert láttunk, nem volt igazán élvezetes, de úgy tudtuk, hogy kipipáltuk ezt a csúcsot is, akkor felvitt még egy másik csúcsra is, nem igazán értettük a lényegét, de akkor tudtuk, hogy ott is jártunk, és annyira elfáradtunk, olyan nehezen vonszoltuk magunkat. Azt hittük, hogy soha nem fogunk onnan lejutni. Volt is valaki köztünk, aki elkezdett ilyen a temetési énekeket fütyörészni, ugye, ahhoz a hangulathoz nagyon illett. És tudjátok, mi történt? Vonszoltuk magunkat lefele nagy nehezen. Aki járt már hegyen, az tudja valószínűleg, hogy lefele jönni sokszor nehezebb, mint felfele, kimerítőbb. És jöttünk nagy nehezen a nap végén lefele, és egyszer csak beértünk a felhő alá, és egy gyönyörű, szép mező tárult elénk. Szép, füves, zöld, ilyen kis patakok, ilyen csermelyek csörgedeztek mindenhol, kis bokrok voltak, és ilyen rododendron bokrok is szétterülve, ilyen teljes pompájukban virágoztak. És annyira szép volt az, mintha egy ilyen mesevilágba kerültünk volna. És annyira rácsodálkoztam, és azt láttam a csapaton is, hogy mindenkinek az ereje az megjött. Készítsünk fotót, csoportképet, akkor nem tudom, tehát másképp ment a járás, és utána erőre kaptunk. Aztán eszembe jutott egy másik is, amikor egy barlangba mentünk, nem egy olyan barlang, ahol beviszi a turista ösvény ilyen kb. 10 lépésnyire a barlang szájától, akkor ott elmondanak valamit, és ki lehet jönni. Ez egy ilyen ismeretlen, kijelzetlen barlang, néhány órán keresztül ott kúsztunk, másztunk benne, eljutottunk a végére, és ott lekapcsoltuk a lámpákat, és elkezdtünk énekelni. És olyan jó volt Istent magasztalni, hogy milyen csodálatos ez a világ, amit teremtett. Na most azt képzeljétek el, hogy ez a világ, amit mi sokszor tudunk csodálni, és amint tudunk ámulni, bámulni, ennek a képét a bűn az nagyon berondította. A bűn nagyon elcsúfította ezt a teremtett világot. Képzeljétek el, hogy milyen volt ez vadonatújan, amikor még nem volt bűn a világban. Képzeljétek el, milyen gyönyörű volt. Úgy gondolom, hogy mondhatjuk, és mondhatja Isten teljes joggal azt, hogy igen jó volt az, amit teremtett, beleértve az embert is. Képzeld el azt, hogy az édenkertben nem volt gyom, nem volt gaz. Nem tudták, hogy mit jelent az, hogy izzadni, hogyha dolgozol, akkor, hogy elfáradsz. Nem ismerték a fájdalmat, nem tudták, mi az, hogy halál. Nem ismerték a gyásznak a fogalmát és az érzését. Minden olyan békés volt. Olvastuk itt, hogy az állatok is a füveket ették, nem egymást. És az ember is gyümölcsöt, ilyen teljesen vegák voltak az ő étrendjük. És úgy gondolom, hogy nagyon szép volt az az állapot. Volt ilyen kristálytiszta folyók voltak ott, nem volt semmilyen fajta szennyezés, nem volt a házuk fölött smog, amikor kijöttek az édenkertnek az utcáira, akkor nem a kipufogó gázokat szívták, nem volt ózonjuk fölöttük. És úgy gondolom, hogy Ádám és Éva nem szórta tele az édenkertet ilyen csipszazacskókkal, sörös dobozokkal, vagy cigarettacsikkekkel akár. Tisztaság volt mindenhol, minden olyan gyönyörű volt. Nem volt fényszennyezés, amikor este kijöttek a házuk elé és felnéztek, akkor látták a csillagoknak a sokaságát, és tudtak gyönyörködni bennük. Úgy hiszem, hogy Isten gyönyörködött mindenben, amit teremtett, és úgy gondolom, hogy nem csak Isten, hanem az ember is gyönyörködött ebben. És úgy gondolom, hogy ha Ádámnak és Évának a szavai is bekerültek volna a Bibliába, ők is azt tanúsítanák, hogy ez igen jó volt, ez igen szép volt. Úgy képzelem el ezt az egészet, mint egy soha véget nem érő, gyönyörű nászút, ilyen mézes hetek. Úgy elképzelem magam előtt, amikor a Ádám és Éva ülnek úgy este a tűz körül, ilyen romantikus hangulatban, és ették a finom salátát, ugye, mert nem grilleztek akkor még, de nagyon finom saláta volt. Nézték közben a hullócsillagokat, hallgatták az alvásra készülő madaraknak a búcsúénekét, a csicsergésüket, és nagyon boldogok voltak. És ezt az örömüket nem rontotta el az, hogy hirtelen eszükbe jutott, hogy holnap reggel korán kell kelni, kell pakolni, kell menni a repülőhöz, megyünk haza, aztán jön a való élet, vissza kell menni a munkába, ami nagyon stresszes, a főnökhöz, aki állandóan elégedetlen, és otthon amúgy is annyi takarítani való van állandóan, meg mosogatni való, azért, mert nekik ez volt az életük. Nem csak egy kis szakasz az életükből, amire egész éven keresztül, vagy több éven keresztül készülnek, hanem ez volt. Ennek nem kellett volna vége legyen. És amiért mondom azt, hogy nem csak Isten találta jónak ezt, hanem ők is, erre úgy gondolom, hogy legalább két okunk van, hogy ezt higgyük. Az egyik az, hogy azt olvastuk, hogy Isten a saját hasonlatosságára alkotta meg az embert. Hogyha Isten gyönyörködött ebben, ami ott volt az Édenkertben, akkor az ember, aki hasonlított rá, akinek ugyanaz az értékrendszere volt, neki is tetszett ugyanaz. A másik pedig az, hogyha az embernek nem tetszett volna az, ami ott van, hogyha az embernek az egy gyötrelmes állapot lett volna, akkor Isten sem örült volna neki. És ez a mai napig így van. Isten nem örül annak, hogyha az emberek szenvednek. Isten nem örül annak, hogyha nehézségeken mennek át az emberek. Isten együtt érez azokkal, akik megpróbáltatásban vannak. Isten nem akarja a bűnös embernek sem a halálát, hanem azt, hogy megtérjen és élete legyen. Kicsit tovább megyek, és a második résznek a 15. versétől olvasok három igeverset. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz. Mert ha eszel róla, meg kell halnod. Arról olvasunk itt, hogy az első ember kapott egy feladatot. Ugye azt gondolnánk, hogy a felhőtlen boldogsághoz hozzátartozik a semmittevés, de ez nem így van. Az ember nem akkor boldog, hogyha nincs munkája, vagy ha van munkahelye és bemegy, de nincs mit tennie. Az ember akkor boldog, hogyha értelmes munkát végez, ha olyan munkát végezhet, ami passzol az ő ajándékaival, azzal, amilyen neki a természete. És este úgy fekszik le, hogy érzi, hogy hasznos volt ez a mai nap. Érzi, hogy előre menetele volt. Ádám kapott feladatot Istentől, de nem csak feladatot, hanem kapott egy társat is tőle. Erről is olvashatunk, hogyha tovább megyünk, a 18. verstől. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivett az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és oda vitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Mondhatnánk azt, hogy ennek az Ádámnak mindene volt. Ez igen, egy olyan élete volt, amire úgy gondolom, hogy mindannyiunk vágyhat. Mindene megvolt, teljes volt az élete, kerek volt az élete, boldog volt, elégedett volt, hálás volt. Ez, amit itt Ádám mond, amit itt olvastunk, hogy ez csontomban való csont, és a testemből való test, úgy gondolom, hogy nem egy költőt idézett, ez nehéz lett volna, mert akkor még holdköltők társasága sem létezhetett, csak a jövőben. Ez nem egy ilyen elmormolt köszönöm szépen volt. Ugye nem volt ott Ádámnak az anyukája, hogy mondja neki, hogy na, Ádámka fiam, mit kell ilyenkor mondani? Látod, hogy milyen szép asszonykát kaptál? Hogy szokás ilyenkor mondani? Na, köszönd meg szépen. Nem erről volt szó. Senki nem mondta ezt Ádámnak. Ádámnak a szívéből tört fel a felismerés. Hát igen, erre volt még nekem szükségem. és milyen szép az életem, mennyire teljes. Azt mondja itt Ádám, hogy ez igen, hűha, csontomból való csont, igen, ez nagyon passzol hozzám. És úgy ránézett Évára, és gondolom, hogy mondhatta azt, hogy micsoda szép teste van, pedig az enyémből van, és annak ellenére mégis. Mégis, hogy mennyire szép. Vagy gondolom már úgy előre látta benne azt, hogy ezzel, hogyha én majd hazamegyek ezzel a nővel, Évával, milyen szép otthonossá fogja tenni a lakásunkat. Be fogja azt szépen rendezni, kidekorálja. Előre látta, hogy milyen szép salátákat fog sütni, főzni. Látta azt, hogy ennél jobb neki nem kell. Ez tökéletes, mindene megvan. És úgy gondolom, nincs az leírva, de úgy gondolom, hogy Éva is valahogy így nézhetett Ádámra, hogy milyen szép egy jóképű, egy férfi, izmos, jól megtermett, erős testalkatú, és mennyire okos, hát az összes állatnak képes volt nevet kitalálni, azért ez nem semmi. És még a humora is mennyire jó, hogy egyből azzal poénkodik, azt mondja nekem, hogy asszonyember lesz a neved. De Károli szerint asszonyállat, hát milyen vicces az az Ádám. Meg voltak elégedve egymással. Nagyon jó életük volt. Mindenük megvolt. Ott volt az öröm, és hálásak voltak. Az a szép az egészben, hogy a hála az természetesen magától tört fel bennük. Nem Isten mondta azt, hogy Ádám, kéne kicsit hálát adni. Ádám, itt az asszony, de jövő vasárnapi háladó ünnepet be kéne iktatni, vagy szombaton, bocsánat. Nem erről volt szó. Jött természetesen. Ez volt a magától értetődő reakció arra, amit Isten az életében végzett. És úgy gondolom, hogy elmondhatjuk azt, hogyha Isten teremtménye vagyunk, hogyha Isten gyermekei vagyunk, nem kell erőlködnünk ahhoz, hogy hálásak legyünk, hanem hogyha a helyünkön vagyunk, ha végezzük a feladatunkat, és hogyha látjuk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor természetes az, hogy a hála jellemezni fog minket. Nagyon érdekes az ígében az, hogy Isten sehol nem követeli a hálát. Ahol a hálaadásra vagyunk felszólítva, Istennek a gyermekei bátorítanak minket, akik megtapasztalták, hogy mennyire jó hálát adni. És ha újjá születtél, hogyha Isten újjá teremtett téged, Ádám és Éva új teremtés volt, aztán ez elromlott, de megvan a lehetőségünk nekünk is, hogy új teremtésé váljunk, tudjuk ezt nagyon jól, és hogyha Isten újjá teremtett téged a korábbi bűnös állapotodból, és hogyha elfogadtad az új identitásodat, az, hogy Isten gyermeke vagy, elfogadtad a feladatodat, amit Istentől kaptál, akkor tudsz szüntelen hálás lenni. Ez nem lesz megerőltető, ez természetesen fog jönni. Nem kell erőlködnöd, nem kell izzadnod, hanem ez ott lesz. Isten megtermi benned a hálának a gyümölcsét. Nagyon gyors próbálok lenni. Jákobnak a példájára emlékezzetek, nem akarom részletezni. Egy olyan ember volt, aki mindenből megpróbált hasznot húzni. Hazajött a testvére éhesen, fáradtan a vadászatból. És ezt is képes volt kihasználni. Adok neked egy tál ételt, de add nekem az elsőszülöttségi jogodat. Aztán kihasználta az apját, becsapta, elhitette vele, hogy ő Ézsau, és ő vette el az áldást. Aztán próbálkozott utána Lábánnal is, de vele nem volt olyan könnyű, mert Lábán nem volt vak, mint az apja Izsák, és Lábán is átverte ott a házasság körül, de valahogy Jákobban megvolt az, hogy mindenből jól jött ki. Azért ott a kecskékkel, azért ott a juhokkal, azért feleségből se, hogyha már kettő volt, az se volt gond, meg jöttek ott még szolgálók is, és jól megszedte magát. És ez a kapzsi ember, ez a magának való ember megy hazafele, és kezd az izgalom és a félelem megjelenni benne, amikor a testvérével kell találkoznia. És akkor most mi legyen? Amúgy nem szórta ő a pénzt, de azért az élete mégiscsak értékes, és akkor előkészített egy ilyen nagy ajándékot, és azt mondta, hogy akkor azt úgy előre küldjük, és akkor azzal puhítsuk Ézsónak a szívét, amikor meghallotta, hogy egy hatalmas sereggel jön elé. És volt egy éjszaka ott az Ézsóval való találkozása előtt, amikor viaskodott valakivel ott Jákob, és azon az éjszakán új nevet kapott. Ott lett Jákobból Izrael. ott megváltozott, találkozott Istennel. Nem tudom, hogy Isten volt-e az, akivel viaskodott, vagy nem, de valamilyen módon úgy gondolom, hogy ő ott rátalált Istenre. És utána már nem úgy hivatkozott Istenre, mint Ábrahámnak és Izsáknak az Istene, hanem már tudta azt is mondani, hogy és Izraelnek az Istene. És folytatódik a történet, feljön a reggel, Ézsó továbbra is jön vele szemben, Jákob még mindig tart tőle, és akkor találkozik Ézsóval, és van ott egy érdekes jelenet. Ézsó megöleli, szeretettel fogadja, és azt mondja neki, hogy nem kell a te ajándékod, van nekem is. Tartsd meg magadnak. És akkor ez a kapzsi ember nem azt mondja, hogy milyen jó. Megbocsátott a testvérem, nem is kell adjak semmit, sőt, még ő akar nekem adni. Hát ez az igazi lehetőség. Na, így kell boldogulni az életben. Ez az ember elkezdi unszolni Ézsaut, hogy de igen, vegyél el. Ebben az emberben megváltozott valami, tudott hálás lenni, tudott adni, tudott lemondani, tudott nem ragaszkodni a földi dolgokhoz. Ott van a vámszedő Zákeus, akit azért utáltak, nem csak őt, hanem az egész fajtáját utálták a zsidók, mert arra tették fel az életüket, hogy meggazdagodjanak az ő kárukra. Több adót szedtek, és azt megtarthatták maguknak. Azt nem kellett leadják a rómaiaknak. És ezzel a Zákeussal történik valami, amikor Jézus bemegy a házába. Azt mondja, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak, és a végén azt mondja Zákeus, hogy mindenki, akit megloptam, négyszer annyit adok neki vissza. Képzeljétek el, amit egész életében összelopkodott, annak a négyszeresét akarta visszaadni, nem tudom, hogy honnan, de gondolom, hogy volt rá fedezete. És azt mondja, hogy a maradék vagyonnak a felét szétosztom a szegényeknek, nem akiktől loptam, még azon felül is odaadom a szegényeknek. Ennek az embernek a mestersége volt az, hogy pénzt csináljon mindenből, hogy meglopja az embereket, és ő kezd el adományokat adni. Hogyha valaki Isten teremtményévé válik, ha valaki Istennek a gyermekévé válik, a természetes következmény az, hogy az elégedettség megjelenik, és a hála megjelenik az életében. Ismerd fel azt a mai napon, vagy gondolj vissza ismét rá, emlékeztesd magad arra, hogy mindened megvan Krisztusban. Mindent megkaptál ahhoz, hogy elégedett, boldog és hálás legyél. Ismerd fel azt, hogy mindened megvan ahhoz, hogy elégedett, boldog és hálás legyél. Nem kell semmi más, nem kell semmi több. Ha Krisztus gyermeke vagy, minden okod megvan arra, hogy hálás legyél. Ismerd fel azt, hogy a Krisztus követés nagyszerű, és az új élet, amit kaptál tőle, az már itt a földön csodálatos, és ez csak még jobban ki fog teljesedni, amikor megszabadulunk ettől a tárolótól, amiben most létezünk és amiben vagyunk. Amikor kiszabadulunk ennek a fogságából, akkor még jobb lesz. Mondhatjuk azt, hogy akivé váltunk Krisztusban, az életünk, amink van általa, az igen jó, mert Isten teremtette. Mondhatjuk azt, hogy minden okunk megvan arra, hogy hálásak legyünk, és elégedettek legyünk. Mégis olyan sok az elcsüggett, a szomorú, a panaszkodó, a reménytelen, aggodó, félő, keresztény ember is, ugye? És lehet, hogy közülünk is sokan így vagyunk most itt. Hogy látjuk azt, hogy hálásnak kellene lennünk, és hogy próbáljuk úgy izomból megoldani, de nem jön ez természetesen. Miért van vajon ez így? Hadd olvassak még egy szakaszt arról, hogy milyen szörnyű rombolást végezhet a bűn a megelégedett hálás keresztények hívők körében is. A harmadik részből olvasok fel 5 igeverset, az első verstől kezdve. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amelyet a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból. Ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak. Te hogy haltok meg? Hanem jól tudja az Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Figyelitek, ott van Ádám és Éva az édenkertben, mindenük megvan. Boldogok, hálásak. És jön a sátán, kígyó formájában, és azt mondja neki, hogy valami még hiányzik ahhoz, hogy boldogok legyetek. Azt mondja, hogy olyan kell legyél, mint Isten, hogy ismered a jót és a gonoszt. Úgy gondolom, hogy Éva erre starból két választathatott volna, és a téma le lett volna zárva. Az egyik az, hogy már olyan vagyok, mint Isten. Mert Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. Ha Isten téged újjáteremtett, nem kell tenned semmit. Nem kell enned semmilyen fának a gyümölcséből ahhoz, hogy olyan legyél, mint Isten. Te már olyan vagy, az ő képére teremtett téged. A másik pedig, amit Éva mondhatott volna neki, hogy igen, nem ismerem, hogy mi a jó és a rossz, illetve a jót azt tapasztalom, abban élek, de mivel nem ismerem a rosszat, nem tudom megfogalmazni, hogy ez a jó, mert a kettő az egymásnak a kontextusában létezik, de nem is akarom tudni, hogy mi az, hogy gonosz. Hát hiányzik nekem az, hogy tudjam, hogy mi a gonosz. Hát nagyon jól élek, és mi szükségem lenne arra, hogy megismerjem a gyászt, megismerjem a betegséget, megismerjem mindazt a nyomorúságot és azt az átkot, amit a bűn hoz erre a világra. Abban igaza volt a sátánnak, hogy az ember tényleg nem hasonlított Istenre olyan szempontból, hogy tudja, hogy mi a jó és a gonosz. Mert Isten ismerte a sátánt. Ismert azt a sok-sok gonoszságot, ami erre a földre fog következni, a sok szenvedést, és mivel Isten időn kívül létezik, ezért Krisztus ismerte már azt a szenvedést, amit neki kell kiállnia a Getsemáni kertben, meg majd a Golgotán, azért, hogy minket helyreállítson. Abból az állapotból, ahova kerültünk a kíváncsiságunk miatt. Kellett ez nekünk? Kellett nekünk az, hogy hasonlítsunk Istenre abban, hogy megismerjük a gonoszt? Nem. Annyira szomorú, hogy a sátán elérte a célját. Annyira jól csinálta, annyira ravaszul csinálta, mint egy tapasztalt reklámszakember. Egy olyan terméket volt képes eladni az embernek, amire nemhogy nem volt szüksége, hanem egyenesen rossz és ártó volt neki. Rettenetesen káros. Egy reklámügynökség egyszer úgy fogalmazta meg a küldetés nyilatkozatát, hogy az embereket előbb meg kell üresítenünk, hogy utána eladhassuk neki a termékünket. És ez működik. Ezt napjainkban is tapasztaljuk, hogy megvétetnek velünk olyan dolgokat, olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat, amikre nincs szükségünk, sőt, amik károsak nekünk. Mert elhitetik azt, hogy ahhoz, hogy boldog legyél, még valamire szükséged van. És ha azt megkapod, akkor hozzák a következőt. És az ember soha nem lesz elégedett, és a sátán is ezt csinálja az emberekkel, hogy élete végéig tudja ezt játszani, hogy mindig új és új célokat tesz elé, és az ember hajszolja egész életében, és nem éri el a boldogságot, nem éri el a megelégedettséget, és a hálának az állapotát. Mennyire paradox, mennyire ellentmondásos az, hogy az ember jólétben volt, és jó dolgában azt gondolta, hogy ahhoz, hogy még jobban menjen sora, meg kell ismernie, hogy mi a rossz. Nagyon furán hangzik, és mégis aktuális a mi esetünkben is. Ismerünk-e olyan embereket, vagy fiatalokat esetleg, vagy esetleg mi vagyunk olyanok, akik mondtuk, vagy mondjuk, hát hívő családban nőttem fel, és annyi mindent nem tudtam kipróbálni. Nem lehetek boldog, nem lehetek elégedett ezzel az élettel. Nem tudom, milyen a szex még. Nem tudom, milyen drogozni. Nem tudom, milyen lerészegedni. Ezeket ki akarnám próbálni, és akkor boldog lennék. Akkor olyan lennék én is, mint a többi ember. Vagy lehet, hogy nem ezek vonzanak téged, de lehet azt mondod, hogy hát ameddig én megmaradok becsületes kereszténynek, aki nem hoz kompromisszumokat, soha nem leszek olyan sikeres, mint a kollégáim. Soha nem lesz annyi pénzem, soha nem fogok olyan autóval járni és olyan házban lakni. És nekem erre szükségem van ahhoz, hogy boldog legyek. A sátánnak a hazugságai ezek. Te lehetsz boldog itt és most azzal, amit Krisztus adott neked. Ő mindent megadott neked. Aki az ő fiát nem kímélte, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk, nektek, kedves testvéreim. Mire van még szükségünk? Semmire, ahhoz, hogy boldogok legyünk. Nem tudom, hogy bepróbálkozott-e a sátán nálad azzal, hogy elhitesse ezeket a dolgokat, de hogyha nem, akkor készülj fel rá, mert biztosan, hogy fogja. Ez egy nagyon használt módszere ma is. Ezzel a hazugsággal kezdi, egy elképzelt, nem valós hiányérzetet akar kelteni benned. Hogy érezd úgy, mint Ádám és Éva, hogy nem elég neked Isten és az, amit ő adott. Még valamire szükséged van. Istenre, és amit Isten ad, az jó, rendben van, jöhet. De még valami kell mellé. Csak hogy Istennel ez így nem működik. Isten nem akar egy lenni a sokból. Isten akar neked minden lenni mindenben. És hogyha neked ez nem jó, akkor Istennel meg fog törni a kapcsolatod. És a sátán pont ezt akarja elérni. Hogy érezd azt, hogy még valamire szükséged van Istenen kívül. Elkezded azt hajszolni, és eltávolodsz Istentől. És jegyezd meg azt, hogy a hálátlanságnak az iránya, az mindig távol visz téged Istentől. Hogyha elégedetlen vagy, az nem egy ártatlan szórakozás, hanem az eltávolít téged Istentől. És Ádámnak és Évának a kapcsolata megtört itt Istennel. És hogyha eltávolodsz Istentől, akkor már ezt a hiányérzetet a sátán nem is kell bebeszélje neked, mert megjelenik ténylegesen. Tudjátok miért? Azért, mert minden teremtményébe Isten beletette azt, hogy vágyakozzon a teremtője után. És ezt hajszolja nagyon sok ember az egész életén keresztül. Hogy akar valamit, csak nem tudja, hogy Isten az, amit akar. És annyi mindennel próbálkozik, hogy megtalálja a boldogságot, és nem fogja megtalálni. Annyi mindennel próbálkozik, és a sátán ezt akarja megérni, elérni. Isten gyermeke vagy, lehetnél hálás, lehetnél megelégedett a helyeden, élhetnél egy boldog és kiteljesedett életet. De gondold azt, hogy még valami kell. Az a még valami el fog téged távolítani Istentől, és belekerülsz egy ilyen körbe, hogy mindig valami újabb dologra vágysz, és az fogja az életedet vezetni. Olyan ez, amikor mással próbálod betölteni azt az űrt, és azt a sóvárgást, ami benned van, mintha szomjúságra sós vizet innál. Nagyapámnak volt egy nagyon jó receptje, nem tudom, hogyha itt szoktak télire eltenni hordóba káposztát savanyúságnak, úgy megsavanyudni. Nagyapámnak volt egy nagyon jó receptje, hogy tett hozzá céklát, meg ilyen vörös káposztát, meg nem tudom milyen fűszereket, és az a lé, ami a káposzta körül volt, nagyon finom volt, azt is lehetett inni savanyúságként, különösen a gulyása, vagy a törtpasszója, nagyon-nagyon szerettem. És rengeteget meg tudtam enni belőle. De tudjátok, mi volt a becsapós? Ez egy sós lé volt. És amikor úgy ettem az ételt, és akkor ittam rá, és annyira jól esett, és úgy szomjaztam, és akkor még többet ittam, akkor felhajtottam még egy pohárral. Akkor a sós létől még szomjasabb lettem, és megint ittam. És sokszor úgy keltem fel az asztalt, hogy úgy éreztem, hogy szétrepedek. És csak szomjas voltam. Na, ilyen az, amikor valaki keresi a boldogságot, de nem Istenben. A tékozló fiú pont egy ilyen ember volt. Ott volt az atyai háznál. Mindene megvolt. Mi kellett volna neki? Boldog lehetett volna az atyánál. De úgy gondolta, hogy ő meg kell kapja a ráeső részt most. Úgy gondolta, hogy el kell menjen bulizni a haverokkal. Úgy gondolta, hogy kellenek neki új barátok, új társaság, új környezet. Új dolgokat kell kipróbáljon. És mindig újat és újat akart, és tudjátok, hogy hova jutott. Egy olyan munkahelyre, amit az emberek általában nem keresnek maguknak. A disznókat őrzött. Meg se fizették, ételt se kapott. Titokban evett a moslékból, amit a disznóknak kellett volna adnia. És az a happy end ebben a történetben, hogy a sok kitűzött cél után, amitől a boldogságot remélte ez az ifjú, rájött arra, hogy az atyánál fogja azt megtalálni. És ott a vájunál, amikor felkiált, akkor azt mondja, hogy az én édesatyám, és mindaz, ami vele együtt jár, az én édesatyám házában sok lakóhely van. Még egy béresnek is jobb nekem ott lenni. És itt kezdődik a megoldás, hogyha valaki rádöbben arra, hogy a boldogságának a kulcsa az nem a több pénz, nem a jobb fizetés, még csak nem is az, hogy találjak magamnak egy társat, hanem az Atya, hanem Krisztus. Ő a mindenünk. A sátán az nem véletlenül próbálkozik ezzel a módszerrel, ezzel a recepttel arra, hogy eltávolítsa az embereket Istentől, mivel ő volt az, aki tesztelte ezt az egészet. Az eredendő bűn, az első bűn, az nem az Édenkertben történt, hanem még előtt a mennyben. Azt olvassuk a sátánról, a Luciferről, hogy a világosság angyala volt. Isten akaratából egy nagyon szép angyallá volt teremtve. Volt feladata, volt kitüntetése, fejedelem volt az angyalok között. És mindezt teremtőjétől, az Istentől kapta, mégis megszületett benne a hálátlanság. Azok után, amiket kapott Istentől, és akivé ő lett, azok után nem a hála következett, ahogy logikus lenne, hanem a hálátlanság, és úgy érezte, hogy ez neki nem elég, többet akar. A saját trónját az Isten trónja fölé akarja helyezni. És persze meg lett ennek a következménye, a mennyben nincs helye az ilyenfajta hozzáállásnak, az ilyenfajta vágyaknak, amik az ilyen lázadásnak, meg az ilyen nagyratörésnek, és kiszorította magából a mennyország. Azt olvassuk, hogy le volt vetve, levettetett onnan a lázadása miatt, és száműzve volt a földre. És te látta ezt a sátán, hogy ez volt az ő esetében, úgy gondolta, hogy ez az embereknél is fog működni, és működött is, amint látjuk. Úgy látom, hogy közelednem kellene a végéhez. Nagyon röviden, pár mondatban arról, hogy mit is jelent akkor a hálaadás. Felolvasok két ígeverset az Ezékiel könyvéből, a 16. résznek a 49 és 50. ígeversét. Sodomáról beszél itt a próféta, és elmondja, mi volt a bűne. Az volt a bűne Sodomának, hogy bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része, neki és lányainak, a nincstelent és a szegényt mégsem támogatta. Felfúvalkodtak és utálatos dolgokat műveltek előttem, ezért elvetettem őket, amikor ezt láttam. Az első ígevers az, amire szeretném, hogyha összpontosítanánk. Sodomának nem az volt a nagy bűne, az a paráznasság, meg minden, ami ott zajlott. Ez a következmény volt. Onnan eredt az egész, hogy nagyon jól ment a sora. Fenségben volt, kenyérbőség volt, és zavartalan békesség. És az volt a bűne, hogy ebben az állapotában nem támogatta a nincstelent és a szegényt. És sok kereszténynek úgy gondolom lehet ez a bűne. Isten megáldott minket mindennel, ráadással is. És mégis olyan nehezen tudunk sokszor mozdulni, hogy támogassuk a szegényt. És a hálaadás, tudjátok, az nem egyenlő a hála gondolatokkal, vagy a hála beszéddel. A hálaadás az nem ezen az alkalmon, és nem ezen a helyen zajlik. Itt most beszélünk róla. A hálaadás akkor fog történni, amikor kimentek, és amikor tényleg lesz lehetőségetek arra, hogy adjatok. Hálát adjatok. Mindenféle értelemben. Úgy, ahogy mondtam, a hálátlanság az, ami eltávolít minket Istentől. De szükségünk van a hálára, mert a hála viszont közel visz minket Istenhez. A hála az útja annak, hogy közeledjünk Istenhez. A hála a módja annak, hogy kapaszkodjunk Istennek a jóságába, és hogy mi közeledjünk hozzá. Ismeritek nagyon jól a 100. Zsoltárnak a 4. versét, ami azt mondja, menjetek be kapuin hálaadással, és tornácaiba dicséretekkel. A hála, a dicséret, az imádat az, ami által bejutsz Istennek a tornácaiba. Bejutsz Istennek a kapuin túlra, ahol bejutsz az ő jelenlétébe. A hívő ember számára nem alkalmaként, nem pontszerűen kell megjelenjen az életük során az, hogy hálásak, hanem mindenkor mindenért hálát kell adnunk. Azért, mert Így tudunk közeledni mindig a mi Istenünkhöz. Így tudunk kapcsolódni az ő jóságához. Szeretném azt, hogyha a következő pár percben csendben lennénk kicsit, és engednénk, hogy Isten vizsgáljon meg minket. És hogyha majd lesz válasz a mi szívünkben, akkor röviden lehet erre imában válaszolni. Vizsgáld meg az életedben azt, hogy megismerted-e Istent, és újjászült-e téged. Hogyha nem, akkor nincs esélyed a hálára. A hitetlen ember reménytelenül fogja hajszolni élete során a boldogságot és az elégedettséget, és soha nem fogja azt meglelni, mert az csak az atyánál lehet. Hogyha Isten gyermeke vagy, őszintén gondolod és hiszed-e azt, hogy Krisztus minden a te számodra, és teljesen elég a te szívednek az imádatára és hálájára. Vagy becsap a sátán, és elhiszed a hazugságát, hogy még valamire szükség van. Lehet, hogy emiatt eltávolodtál Istentől, más vágyakat hajszoltál. És nem az volt számodra értékes, amit Isten adott neked, aki ő számodra. Lehet hozzá visszajönni, ő visszafogad. Ő a jó atyánk maradt. Jellemzi-e életedet a hála? Tudsz-e adni, vagy ragaszkodsz a dolgokhoz? Nem görcsösen kell ezt gyakorolni, hanem az életünknek a természetes része kell ez legyen. Természetes reakciónk arra, amit Isten végez az életünkben. Gyertek, imádkozzunk most, válaszoljunk Istennek. Köszönjük, Úr Jézus, azt, hogy amit mi elrontottunk a butaságunk miatt, ami vágyainktól vonzva, azt te helyrehoztad, bár nem volt neked egy könnyű ár, de az életeddel fizettél érte. Köszönöm, hogy mindezt vállaltad, és köszönöm, hogy az emberiségnek a története arról szól, amit a Bibliából ismerünk, hogy te hogyan állítasz helyre minket. Azt, amit kezdettől fogva jónak és tökéletesnek teremtettél. Köszönöm, Uram, azt, hogy az újjászületés által megtapasztalhattunk valamit abból az édeni paradicsomi hangulatból, annak a nagyszerűségéből, hogy milyen az, amikor igen jó, milyen az, amikor lehetünk hálásak és elégedettek, a körülményektől függetlenül, egyedül arra nézve, hogy ki vagy te a mi számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy egy bőséges, egy bővölködő életre hívtál el minket. Segíts megragadni ennek az igazságát. Akkor is, amikor látjuk a kollégáinkat, amikor látjuk a rokonainkat, ismerősöket, barátokat, hogy mennyire más célok után szaladnak. Segíts, Urunk, tényleg látni a célt, és nem földi kincseket gyűjteni, hanem mennyeieket. Segíts megelégedni veled. Segíts mindig hálásnak lenni. Köszönjük az ígéretet, hogy a hálának a gyümölcseit te fogod megteremni a mi életünkben, akkor, hogyha a helyünkön vagyunk. Köszönjük, hogy a hálaadás az út feléd. Köszönjük, hogy közeledhetünk hozzád. Egyre jobban, tisztában láthatjuk a te arcodat, és alakulhatunk át mi is a te képmásodra. Dicsőség, Urunk, ezért neked, és segíts nekünk tényleg egy hálás életet élni a te dicsőségedre. Amen.